Kezdődik az Aréna, köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Különböző programokról, a Kárpát-medencében, illetve a diaszporában élő magyar közösségek támogatásáról beszélgetünk majd a következőkben, de hát muszáj a koronavírus járvánnyal kezdenünk, hiszen a járvány, a Magyarország és a szomszédos határon túli területeket is érintő járványhelyzet, hát igencsak átírta a programokat és az előzetes terveket, sőt, hát nem is átírta, de a tavaszi koranyári időszakban voltak éppen le is nullázta ezeket a programokat. Hogyan sikerült mégis átvészelni ezt az időszakot?
Köszönöm szépen a meghívásukat, üdvözlöm én is a hallgatókat. Valóban így van, hiszen a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága elsősorban a határon túlélő magyarsággal foglalkozik, azokkal a nemzetrészekkel, akik vagy a Kárpát-medence különböző országaiban élnek a régi Magyarország területén, vagy pedig a diaszporában. Diaszpora alatt értjük a Nyugat-Európában, illetve a tengeren túlon, akár Amerikában, akár pedig Ausztráliában, Új-Zélandon és a világ egyéb más részén élő magyarságát. Nos, nyilván, amikor mi velük foglalkozunk, akkor nekünk amellett, hogy különböző programokat hirdetünk meg, nyilvánvaló az, hogy a fizikai kapcsolattartást is szerveznünk kell. Ezek a programok nem valahol a felhőben vagy az iCloud-ban történnek meg, hanem
személyes találkozások,
találkozók alkalmával, akár mondjuk a mi személyes munkánkat érintve, akár pedig arra gondolva, hogy a nemzetrészek között és a különböző közösségek között programokat szervezünk, egyáltalán azon vagyunk, hogy a magyar-magyar kapcsolatrendszert minél szorosabbá tegyük. Ez egy nagyon fontos feladatunk, illetve az identitás megőrző és erősítő tevékenység. Erre épülnek 2010 óta a programjaink, azért is emelem ki ezt az időpontot, mert 2010-ben nem egy szimpla kormányváltás történt meg, hanem azt gondolom egy radikális kormányváltás, és a nemzetpolitikában mindenféleképpen radikális váltásról kell beszélni. Már 2010. május 26-án elfogadtuk a kettős állampolgárságról szóló törvényt, más néven a kedvező honosítási eljárásról szóló törvényt, aminek értelmében azóta több mint 1.100.000 állampolgársági eskü született meg. Ennyivel vagyunk többen közjogilag is a magyar nemzetben. Nyilván a magyarságnak a száma ennél nagyobb. A Kárpát-medencébe körülbelül 2,5-3 millióan élnek határainkon kívül, és a diaszporában körülbelül 2,5 millióan.
Hát akkor ez azért egy 5 milliós nagyságrend.
Hát egy durván 5 milliós magyarságról beszélhetünk Magyarországon kívül, és amikor a programokról beszélünk, akkor azt el kell mondani, hogy az elmúlt 10 évben ezek folyamatosan épültek fel, egymásra épülő
jellegű. Hát tematikus évek voltak.
Akár tematikus évek során, akár pedig olyan programok során, aminek a kapcsolati építés, illetve az identitáshoz kapcsolódó tevékenység volt a fő feladat.
És ha jól tudom, akkor az idei évre is meg volt határozva ez a tematikus jegy, mégpedig az erős magyar közösségek tematikus éve. Mi az, ami ebből menthető? Mert nagyon-nagyon sok minden elmaradt. Hát ráadásul tegyük hozzá, hogy az idei esztendő abból a szempontból is fontos, hogy a trianoni békediktátum 100. évfordulója volt június 4-én, és az országgyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánította ezt, és ehhez csatlakozik ugye az erős magyar közösségek éve, tehát nagyon fontos dátumokhoz kapcsolódott az idei esztendő. Mi az, ami ebből most menthető majd mégis?
Ez így van, a tavalyi évben nem úgy készültünk, de akár még az év elején sem, hogy a 100. évforduló kapcsán szinte sehol nem lehet nagyobb rendezvényeket tartani, illetve a nemzetrészeknek nem volt lehetőségük arra, hogy együtt emlékezzenek meg az első világháború végét lezáró trianoni békediktátumról, és nem csak arról, hanem az elmúlt 100 esztendőről. Reményeink szerint egyébként nem csak a vérzivataros időkre emlékeztünk volna, nem csak arra, hogy Magyarországot szétdarabolták, területének elveszítette kétharmadát lakosságának, és több mint a felét, és a magyar nemzet egyharmada is a határokon kívülre került, hanem azóta eltelt időszak sikereire is próbáltunk volna rávilágítani, akár gazdaságban, akár a politikában, akár a kultúrában, oktatásban, vagy a sport területén született sikerekre. És az elmúlt 10 év sikereire is, amit a nemzetpolitikában tudtunk folytatni. Na most ezeknek a nagy része értelemszerűen, amikor elérte a Kárpát-medencét, Közép-Európát is a járvány, valamikor március közepén, akkor nyilvánvalóvá vált, hogy ezeknek a rendezvényeknek a nagy részét nem tudjuk megtartani.
Tehát eltolva sem, vagy elcsúsztatva időben?
Tehát kimondtuk azt, hogy augusztus 31-ig a mi államtitkárságunk nem szervez, illetve nem támogat, akár pályázatok által, akár pedig egyedi támogatás által semmilyen találkozót, fesztivált, rendezvényeket, utazásokat. A kormánynak az egyik intézkedése volt március közepén, hogy például a Határtalanul programot leállította, ami az
tanulmányi kirándulás, az iskolások
kirándulás a kormány által finanszírozva itt a Kárpát-medencében. Hasonló korú gyerekekkel ismerkednek meg, megismerik a történelmi magyar tájakat, városokat, településeket.
Majd szeretném erről beszélni kis részletesebben, de nyilván, hogy ez azért időben kitolható, nem? Tehát ezek a programok azért megvalósíthatók majd.
Ezeket próbáltuk átütemezni az év második felére, illetve a következő évre. Na most, ami a 100 évvel ezelőtti eseményekre vonatkozik, azoknál a programoknál is egy része egyébként nem csak június 4-én valósult volna meg, hanem ősszel, illetve koratélen. Lehetséges, hogy ezeket még meg tudják rendezni. Egyrészt, másrészt pedig nem csak találkozók és megemlékezések, vagy más ünnephez kapcsolódó események voltak, hanem mondjuk emlékműveknek az állítása, a szoborállítások, kopjafa állítások. Bízunk abban, hogy ezeket még meg lehet tenni, illetve nyilván ezek elkészülnek ebben az évben, felavatják maximum szűkebb keretek között. De ezen kívül voltak, illetve vannak olyan programjaink, ami futó programok. Éppen ma hirdettünk volna meg újabb pályázati felhívást a Körösi Csoma Sándor programban, illetve a Petőfi Sándor programban. Mind a kettő a magyar közösségek...
Igen, az egyik kifejezetten a diaszpóra magyarságának szól, a másik pedig a szorvány magyarság.
A diaszpórára vonatkozik 2013 óta futó program, a másik pedig a Kárpát-medencei szorvány közösségekre. Most nyilvánvaló, amikor ha a térképre nézünk, kis túlzással az egész világ bevörösödik járvány szempontjából, akkor mi nem tudunk hova ösztöndíjasokat kiküldeni. Egyrészt nem is tudják fogadni a közösségek, hiszen a járványügyi helyzet náluk is hasonló, vagy még rosszabb, vagy sokkal rosszabb, mint Magyarországon.
Hát sőt, most ugye újabb szigorítások, utazási korlátozások jöttek be, amik éppen a határon túli magyar területeket is érinti.
Újabbak lépnek sajnos életbe. Ha a tengeren túlra gondolunk, akkor azok még igazából nem is álltak vissza. Tehát a normalitás, a normál vírus előtti vagy járvány előtti helyzet még nem is állt vissza. És újabb szigorítások várhatóak. Ha netán ki is tudjuk őket küldeni, de egyébként vízumot se kapnak, akkor nem vagyunk biztosak benne, hogy meddig tudnak kint lenni, mikor jönnek vissza. A környező országokban is azt látjuk körbe mindenhol, hogy a helyzet sokkal rosszabb lett.
Ez egyébként most egyáltalán a határon túli magyarsággal, vagy a magyar közösségekkel való kapcsolattartást mennyiben nehezíti, vagy akár lehetetleníti el? Ugye most a legújabb intézkedések szerint például Románia, Szerbia, ahol ugye azért jelentős lélekszámban élnek magyarok, magyar közösségek, ugye azt a bizonyos sárga jelölést kapta, és hát vörös jelöléssel van ellátva Ukrajna, tehát a kárpátaljai magyarok,
hát ha most utazása, beutazása. Szerbiára, Vajdaságra tekintünk, Erdélyre és Kárpátaljára, hogyha gyorsan összeadjuk az ott élő magyarságnak a számát, akkor azt mondhatjuk, hogy közel 2 millió emberről beszélünk, akik magyarok. és ott élnek, és nyilván az anyaországgal nap mint nap tartják a kapcsolatot, nem a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságával, nyilván mi is napi kapcsolatban vagyunk a szervezetekkel, hanem a rokonokkal, ismerősekkel, gyerekeikkel, barátaikkal, de beszéltünk gazdasági kapcsolatrendszerről is, hiszen gazdaságilag is az elmúlt években olyan szintre jutottunk, hogy ma már szinte egységes Kárpát-medencei gazdasági térről lehet beszélni, ahol magyarországi vállalkozásoknak van határon túl vállalkozásuk, de azoknak is itt, illetve gyakorlatilag keresztül kasul szőttük gazdasági szempontból is az egész Kárpát-medencét, gazdaságfejlesztési programjaink voltak minden területen. Na most ez is nehézkessé válik ezáltal, és ez is egy nagyon jelentős probléma.
Ilyenkor egy ilyen járványhelyzetben, ami ugye Magyarországot, illetve a környező országokat is egyként egyaránt érintette, azért az odafigyelés mondjuk az anyaország részéről, vagy a szolidaritása lehet akkor még erősebb?
Az elmúlt időszakban ez mindenképpen így volt, és ki is nyilvánítottuk azt, hogy továbbiakban is így lesz. Akár karitatív szervezetekről legyen szó, akár civil szervezetekről, ezek lehetnek önkormányzati, társadalmi vagy egyházi szervezetek, akik különböző segélyszállítmányokat juttattak el határon túli területekre, elsősorban Kárpátaljára. Tehát ilyenekről beszélhetünk. Ezen kívül pedig a kormány is nyújtott támogatást Kárpátalja irányába, illetve Erdély irányába.
Igen, emlékszünk, hogy a járvány helyzet elején azért ezeken a területeken például készfertőtlenítőből, maszkokból ez így nagyon rossz volt a helyzet, sokkal, és hiány volt.
Sokkal rosszabb volt a helyzet, mint Magyarországon. Nyilván Magyarországon is idő kellett arra, hogy megfeleljünk minden követelménynek. Én azt gondolom, a kormány nagyon sokat tett azért, hogy ezeket az eszközöket beszerezze kellő mennyiségben, és hát azt láttuk, hogy ez sikerült is. És hát azt gondoljuk, hogy amikor a magyarság egyharmadát kitevő határon túli magyaroknak a maszkokból mondjuk 2%-ot adunk, akkor nem beszélhetünk arról, hogy az itthoni embereknek az egészségügyi védelmére nem fektettünk
el. Ha jól emlékszem, akkor volt azért erről polémia, és a politika szintéren is voltak viták.
Úgy gondoljuk, hogy erről nem szabad ilyen szinten, ilyen módon még beszélni sem. Még egyszer mondom, amikor a 33%-át kitevő magyarságnak, vagy magyar nemzetrészeknek a maszkok 2%-át, vagy még a 2%-át sem elérő mennyiséget juttatunk, akkor úgy gondoljuk, hogy a magyar emberek semmiféle hiányt nem szenvedtek ezekből az eszközökből, ráadásul bőven volt rendelkezésre álló eszközmennyiség, és ott pedig nagy szükség volt erre. A későbbiekben is ezeket meg fogjuk tenni, hogyha a járványügyi helyzet olyan lesz.
Utaltam én az imént erre a polémiára, vagy a politikai szintéren is zajló vitákra, hogy általánosságban a magyar közösségek, a határon túli magyarság támogatása tekintetében mennyire van jelenleg politikai egyetértés, konszenzus, vagy közös nevező? Hogyan látja?
Hát, hogyha időben egy kicsit visszamehetünk, akkor annak idején, amikor 2001-ben elfogadtuk az úgynevezett státusztörvényt, akkor a parlamentnek a döntő része, több mint 90% támogatta ezt a törvénytervezetet, és igennel szavazott.
De jól emlékszem, akkor a kettős állampolgárságra vonatkozó törvénynél ott is 97%
hasonló volt az arány. Egyedül egyébként a DK volt az, aki mind verbálisan, mind pedig a gomnyomásnál is ellene volt ennek, de ezen különösen nem lepődhetünk meg, mert 2004. december 5-én, illetve az azt megelőző időszakban is a nemekre buzdították a magyarországi embereket. Én azt gondolom, hogy ezt a politikát mélyen el kell ítélni, mert önmagunk ellen szavazunk. Tehát amikor magyarokról beszélünk, akkor tudnunk kell azt, hogy mi magyarok nem csak a Kárpát, vagy nem csak Magyarországon élünk, hanem a Kárpát-medencében illetve jóval távolabb. Ezek az emberek, akik a Kárpát-medencében, tömbben vagy szorványban azokon a településeken élnek, ahol élnek, ők nem oda vándoroltak, hanem ők 1000 vagy 1100 éve ott élnek ezeken a településeken. Nekik csak köszönettel tartozunk azért, hogy nem szedték a sátorfájukat 1918-ban, vagy 20-ban, vagy 44-ben, vagy azóta, és kitartanak, és sokkal nehezebb körülmények között is őrzik a magyarságukat, mint mi itt Budapesten, vagy bárhol Magyarországon. Ezzel szemben a demokratikus koalíció, és azóta sajnos most már más pártok képviselői is ehhez a politikához csatlakoztak. Mi ezt mélyen elítéljük, és reméljük azt, hogy a magyar emberek ennél sokkal bölcsebbek, és látják azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a kormány megtesz, és egyébként pedig ők nem tagadják meg a nemzettársaikat, hanem elismerik azt a több mint 100 éve folyó küzdelmet, amit ők nap mint nap a szülő helyükön, településükön vívnak.
Szeretném, hogyha áttérnénk majd a programokra és a pályázatokra is, de előtte még egy aktuális hírrel kapcsolatban szeretném a véleményét kérni, hiszen folytatódhat a Székely Nemzeti Tanács Európai Nemzeti Régiók Védelmében indított uniós petíciójának az aláírásgyűjtése. Ugye a napokban az Európai Parlament nagy szavazat többséggel fogadta el a meghosszabbítást lehetővé tévő javaslatot. Mit hozhat mindez, ha ez sikerrel zárul, vagy mi lehet ennek egyáltalán a folyamata?
Ennek az aláírásgyűjtésnek az a célja, hogy az Európai Uniónál elérjük azt, hogy egyáltalán foglalkozzon azzal a kérdéssel, hogy ahol nagy nemzeti közösségek élnek egy-egy más ország állam területén, ott lehessen kialakítani ennek a nemzeti közösségnek egy autonóm régiót, fejlesztési régiót, ami most vagy kap politikai jellegű önkormányzatot, vagy nem, de fejlesztési régióként így szerepelhet. Itt a tét az volt néhány évvel ezelőtt, hogy a székelyföldi megyéket szétszedik különböző fejlesztési régiókba, és az egység, ami bár most, mint autonómia nincsen meg, de mégis kimondva, kimondatlanul valahogy létezik, mert mind a három megyében mondjuk három magyar közgyűlési vagy tanácselnök van.
Ugye tegyük hozzá zárójelbe, hogy ez az egész aláírásgyűjtés, ez nem csak magyar ügy, hanem egy európai ügy, de bennünket elsősorban a Székelyföld vonatkozásában
érint. Székelyföld vonatkozásában, nyilván érint más régiókban is, de elsősorban a Székelyföldön, és Európában egyébként máshogy is vannak ilyen jellegű területek, akiknek fontos lenne az, hogy őket legalább ilyen szempontból önállóként kezeljék. Egyébként az unión belül a kisebbségeknek, nemzeti közösségeknek a száma, vagy akik ilyen módon élnek egy-egy ország területén, 50-60 millióra lehet becsülni az ő számukat. Tehát, hogyha ezt a létszámot megnézzük, akkor ha ők mindegy országban élnének, akkor egy nagyon erős európai vagy uniós országot alkothatnának. Az első négyben mindenféleképpen benne lennének. Úgyhogy szerintünk ezt a kérdést igenis a súlyának megfelelően kell kezelni. Mi úgy gondoljuk, hogy akik Európában élnek 1000-1100 vagy akár 2000 éve, ugyanazon a területen, azoknak meg kell adni minden olyan jogot, amit egyébként azok a bevándorlók, akik néhány hónapja, néhány éve itt vannak, megkapnak. Sőt, úgy gondoljuk, hogy ezeknek akár a területeknek, akár ezeknek a közösségeknek meg kell adni az autonómiát, annak érdekében, hogy a 21. században is megmaradjanak, és meg tudják őrizni nemzeti önazonosságukat.
Romániában egyébként mennyire osztja meg mindez a közvéleményt? Ugye itt elég komoly viharok voltak a székely autonómiát előirányzó tervezet kapcsán, és éppen az államfő Klaus Johannis tett elég kritikus és megbélyegző kijelentéseket.
Ez egy érdekes kérdés, mert nyilván én elsősorban a magyaroknak a véleményét ismerem, és...
De hát ugye ismerjük Klaus Johannes állam véleményét is.
De ugyanakkor én azt gondolom, hogy Klaus Johannesnak a véleménye, vagy a román politikának a véleménye nem feltétlenül tükrözi a közvéleményt. Nyilván akkor megmondhatnánk rá azt, hogy akkor nem szavaznák meg őket, hogyha a közvéleménynek más a véleménye. Mégis azt mondom, hogy amikor autonómiáról beszélünk, akkor vagy székely autonómiáról beszélünk, elsősorban a székelyek közt kell a gyerekektől a felnőttekig, az időskorúakig mindenkivel ezt a gondolatot elfogadtatni, és azt, hogy mindannyian törekedjenek erre, és akarják ezt. Másrészt mellé kell állítani a helyi magyar politikai elitet, a román politikai elitet, és akkor beszélhetünk csak arról, hogy egyáltalán a magyar kormány, európai kormányok és egyebek mellé tudnak állni, hogy tudjuk támogatni.
Ezért ez egy hosszú folyamat.
Ez egy hosszú folyamat,
ígérkezik.
De mégis azért eltelt 30 év. Eltelt 30 év már azóta, hogy a rendszerváltás megtörtént. Nagyon sok mindent tettek a székelyek, nagyon sok mindent tett a magyar kormány, de átütő sikert eddig nem tudtunk elérni. Reméljük, hogy akár ennek a kezdeményezésnek köszönhetően, akár más akcióknak köszönhetően a nem távoli jövőben sikerül az eredményt elérni.
Térjünk is rá az idei programokra, illetve pályázatokra, pontosabban ez a pályázat, amivel szeretném kezdeni, az még a múlt év végéhez kapcsolódik, igen, 2019. decemberében írták ki, és azóta bejelentették az idei összes nagy pályázat eredményét, itt több milliárd forint jut olyan pályázatokra, amelyek a határon túli magyarságot segítik abban, hogy a szülőföldjükön tudjanak boldogulni, és megőrizhessék a nyelvüket, kultúrájukat. Mielőtt a részletekről beszélnénk, általánosakban megvonható annak a mérlege, hogy hol kell leginkább segíteni? Hol van a legnagyobb szükség a segítségnyújtásra?
Hát én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a magyarságnak az identitását megerősítsük, megőrizzük, megerősítsük. Azt lehet tenni oktatásban, lehet tenni a kultúra területén, lehet tenni a történelmi egyházak területén, lehet a sportban, egyre inkább kiemelt terület lesz a sport is, bár a sport ugye a kultúrának ez egyik része, vagy a kultúra alá mindent be lehet sorolni igazából. Aztán beszélhetünk a gazdaság megerősítéséről egyre inkább, hiszen hiába erősítjük meg az oktatást, vagy a művelődési házaknak a munkáját, vagy a civil szervezetek támogatását, hogyha egyébként az emberek nem tudnak miből megélni, és elhagyják a szülőhazájukat, és nem Magyarországig jönnek, hanem elmennek a világ másik felére. És hogyha ezt tömegesen teszik, akkor gyakorlatilag kiürül a Kárpát-medence Magyarországon kívül, tehát nyilván az nekünk nem érdekünk, ezért is volt az, hogy 14-15 után egyre inkább nagy erőkkel, gazdasági eszközökkel, programokkal, pályázatokkal segítettük a gazdaság megerősítését azért, hogy magyar vállalkozók, magyar embereket alkalmazva segítsék a szülőföldön való boldogulást, az ottani magyar emberek pedig gyermekeket vállalva, családot vállalva egy magyar jövőt biztosítsanak az adott területen. Nyilván ezeket a gyerekeket, a felnövekvő ifjabb generációt magyar intézményekbe iratják, óvodába, óvodafejlesztési pályázatunknál közel 1000 intézményt újítottunk fel, illetve vagy 150 új óvodát építettünk és bölcsödét.
Nyilván az óvoda különösen fontos abból a szempontból, nagyon hogy aki magyar óvodába járhatja a gyereket, vélhetően az iskolába is tovább viszi.
És hát nyilván nem csak az alapiskolát, hanem a középiskolákat is szakképzést erősítettük jelentősen.
És az egyik hozzá felsőoktatást is, hiszen jó nevű felsőoktatási intézmények is vannak, az Erdély Szapiencia Egyetem, vagy a Komáromi Selye János Egyetem.
Akár a teljes magyar fenntartásokat, Szapiencia, Partiumi Keresztény Egyetem, második Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszázban, de a Selye is, amit részben mi is nem kis összegekkel támogatunk évről évre, de többi egyetemről is beszélhetünk, ahova egyébként magyar karokra támogatásokat nyújtunk, vagy például az Európa Kollégium lenne Újvidéken.
Vannak tisztán magyar fenntartású intézmények is?
Hogyne, hát ilyen a Szapiencia, ilyen a Parciumi Keresztény Egyetem, ilyen a II. Rákóczi Ferenc Főiskola, ilyen az Európa Kollégium Újvidéken, tehát több ilyen van. Ott látni kell azt, hogy a tanárok bérétől a világításig, a gyerekek ösztöndíjáig, elhelyezéséig mindent a magyar kormány finanszíroz. Egyébként az autonómiának ez is egy eszköze, hogy Kolozsváron olyan felsőoktatásról beszélhetünk, ahol magyar nemzetiségű, magyar állampolgárságú oktatók, tanárok, egyetemi tanárok, magyar nemzetiségű, magyar állampolgárságú gyerekeket magyarul oktatnak különböző szakokon. És amikor tanév nyitó van, akkor a magyar himnuszt énekelik el közösen. Én azt gondolom, hogy ez az autonómia az nagyon erősen hozzátartozik, még hogyha nem is területi autonómiáról beszélünk. És ezeket erősítjük. Amikor támogatásokról beszélünk és nagyságrendről beszélünk, akkor azt kell mondjuk, hogy 2009-ben, amikor a szocialista kormányzatnak az utolsó teljes éve volt, akkor a hagyományos nemzetpolitikára évi szinten 9,1 milliárd forint jutott. Ezzel szemben nekünk az elmúlt években nagyságrendileg 100 milliárd forintról beszélhetünk, ami nálunk volt, illetve amire a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága volt ráhatással, de ezen kívül gazdaságfejlesztési programok, illetve oktatási programok még más minisztériumoknál is voltak, úgyhogy vagy például állami vállalatok, vagy más egyéb vállalatok karitatív tevékenység által jóval nagyobb támogatás csomagot tudtunk nyújtani a határon túli magyarságnak, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a mindenhol, ahol magyarok élnek, erre nagyon büszkék, nagyon hálásak ezért, és Magyarországra tényleg, mint anyaországra, és büszkén tekintelek fel. Egyébként az, hogy ránk büszkék, az nem utolsó sorban annak is köszönhető, hogy Magyarország az elmúlt 10 évben jelentősen megerősödött gazdaságilag, és ők nem mint egy szegény testvérre tekintenek ránk, hanem egy erős, gazdagabb anyaországra. És ha visszatérünk a pályázatokhoz, amiről ön is beszélt, akkor azt mondhatjuk, hogy márciusban 4 pályázatot hirdettünk meg, és ennek az eredményét néhány, vagy hát egy pár, kb. 10 nappal ezelőtt el is mondtuk, ez 2,2 milliárd forintról szól. Ilyen volt a Magyar Kultúráért és Oktatásért pályázat, az Ifjúság és Cserkész Közösségeknek nyújtott segítség, a diaszporában működő szervezetek, illetve iskolák, kb. 230 magyar iskoláról beszélhetünk az egész világban, amikről már mint Kárpát-medencén kívül, akikről mi tudunk, akár 5-10 gyerekről legyen szó, akár több mint 200 gyerekről, nyilván ezek hétvégi iskolák.
Milyen szempontok szerint születik ilyenkor a döntés? Mert azért nyilván több a kérelem, mint a hány pályázatot támogatni.
Nyilván a pályázati kiírás, felhívás pontosan tartalmazza azt, hogy milyen célokra lehet pályázni, gyakorlatilag szinte mindenre egyébként, és az is meghatározott, hogy egy-egy pályázat mekkora összeggel, vagy mekkora összeget tud elnyerni, és ezeket a feltételeket a pályázók jól ismerték. Több ezer, kb. 5000 pályázatról beszélhetünk, amik ezekre a célokra, amik a testvértelepülési programokról nem is beszéltem. Oda is ugye több száz pályázat szokott beérkezni, tehát erről kell nekünk döntenünk. Na most a döntés meglehetősen nehéz volt, mert amikor kiírtuk, illetve amikor a pályázatok is beérkeztek, akkor hagyományos dolgokban gondolkoztunk. Nem gondolkoztunk abban, hogy a kapcsolattartás nagy része online módon történhet csak meg ebben az esztendőben. Nem gondoltunk arra, hogy a határok le lesznek zárva, hogy nem tudunk egymáshoz elutazni. A testvértelepülési programok javarésze nyilván találkozókra, eseményekre, nemzeti ünnepekre, fesztiválokra, falunapokra vonatkozott. Ezeket gyakorlatilag mind le kellett húznunk, mert ezek ebben az évben idáig legalábbis ellehetetlenültek, és azokat a pályázatokat, tehát átdolgoztuk az egészet, azokat helyeztük előtérbe, illetve azok lettek a nyertesek, akik vagy az év második felében valósítanak meg valamilyen programot, de még inkább azok, akik fejlesztésekben gondolkoztak, beruházásokban, előrelépésben, működési költségek támogatására kértek tőlünk forrásokat, őket tudtak inkább támogatni. Én remélem, hogy a többiek is megértik azt, hogy ez egy ilyen esztendő. Reméljük, hogy a gondokon, bajokon, járványon túl leszünk, és akkor vissza tudunk térni ahhoz a világhoz, amiben éltünk 2020-ig.
Ugye egy külön terület a külhoni magyar oktatás és kultúra itt a pályázati kiírásban és a pályázati támogatásban. Azt meg lehet fogalmazni, hogy hol vannak itt a hangsúlyok, vagy hol lehetnek egyáltalán a hangsúlyok?
Hát itt aztán...
Vannak itt egyébként nagyon érdekes, láttam a támogatotti kört, például van itt a Marosvásárhelyhez köthető ugye a Szülőföldön okosan szakképzési program például, ami azt hiszem, hogy támogatást kapott, vagy a Nagyenyedi igen jó hírű Bethlen Gábor kollégium alapítvány tehetséggondozó, vagy tehetségműhelyei. De mégis megfogalmazhatók a hangsúlyok?
Hát nagyon-nagyon szerte ágazóak ezek. Na most, amiről az előbb is beszéltem, itt is inkább azokat a dolgokat támogattuk, ami nem feltétlenül a fizikai kapcsolattartásra vonatkozik, hanem vizsgálják azoknak a, vagy annak a lehetőséget, hogy hogyan tudnak előrelépni. Például iskolabusznak a beszerzése, vagy tantermek felújítása, vagy online oktatási programnak a bevezetése, amiben egyébként a járvány előtt is már gondolkoztak, és hát most időszerűvé vált. Vagy olyan szervezetek működési költségeinek a támogatása, ami mondjuk mozgássérültekre, vagy akár vakokra vonatkozik, vagy cserkész csapatoknak a megtámogatása annak érdekében, hogy a fiatalokkal még szorosabb legyen az együttműködés. Tehát nagyon-nagyon sok cél, és szerintem csak célból is, vagy százat fel lehetne sorolni, amire vonatkoztak ezek a pályázatok. Hogyha megnézzük a két kiírásnál, mert ugye volt egy központi és egy regionális keret, ide beérkezett 3750 pályázat. És amit tudtunk ebből támogatni, az is több mint 1300-1350. Úgyhogy gyakorlatilag egy hétig ülhetnénk itt, hogy csak ezekről a pályázatokról beszéljünk. Nagyjából egyébként a területek, mind a területi arányhoz megfelelően, mind pedig az ott élő magyar lakosság arányához megfelelően nyújtottak be pályázatokat, és az elbírálásnál is ezeket mindig figyelembe szoktuk venni.
Beszéltünk arról, hogy milyen fontos az iskolahálózat, a közösség, a magyar közösség megtartó ereje szempontjából. És itt említettem én az imént a Bethlen Gábor kollégiumot, a Nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumot. Ez ugye Kolozsvártól 70 kilométerre lévő településről beszélünk, és utána néztem, és az az érdekes, hogy a lakosságnak nagyjából a 15%-a vallotta magát magyarnak a legutóbbi népszámláláson, tehát azért az érdekes, vagy hát nem is az érdekes szót használjuk, hanem talán inkább drámai, hogy a történelem viharai, a politika vezérelte betelepítési programok, vagy akár az elvándorlás azért miként rajzolta át ezt a térképet, a lakosság
térképet? Hát ha Enyedről beszélünk, ugye Enyed az egyik kiemelt szorványközpont Dél-Erdélyben, és a dél-erdélyi magyarság az elmúlt évszázadokban nagyon nehéz sorsot élt át. Akár gondoljunk itt a török és a tatár pusztításokra, hiszen ezek sokkal közelebb estek azokhoz a vidékekhez, mint mondjuk a Székelyföld vagy Erdély középső területe. Másrészt pedig mondjuk a 18. század végi román parasztfelkelések is ezeknek a területeknek a magyar lakosságát tizedelték meg. 1848-49-ben is az ottani románság ugye a magyar forradalommal, szabadságharccal szemben állást tanúsított a Habsburg bújtogatásoknak megfelelően. Írtották a magyarságot ezen a vidéken, Enyeden is, Zalatnán, Móc vidéken, szinte mindenütt. És hát, ha csak a második bécsi döntésre gondolunk, ugye 80 évvel ezelőtt valósult az meg, Erdély felét visszakapta Magyarország, illetve teljes, majdnem teljes Székelyföldet, de Dél-Erdélyt nem. És Dél-Erdélyből egy jelentős számú magyarság költözött át Észak-Erdélybe, másrészt pedig az ő sorsuk, akik maradtak, azon a tájon sokkal nehezebbé vált abban a néhány esztendőben, mint előtte volt. Úgyhogy ezeknek a történéseknek is köszönhetően, a viharos évszázadoknak, az ottani magyarságnak a létszáma jelentősen megcsappant, de éppen azért van az, hogy mi a szorványt is próbáljuk megerősíteni, keressük azokat az oktatási intézményeket, kulturális intézményeket, szervezeteket, akiket ki tudunk emelni a többiek közül, akiket példaképpen tudunk állítani. Ilyen az Enyedi Kollégium, évről évre támogatjuk. Az egész kollégium fel lett újítva egyébként, uniós forrásokat is használtak fel, illetve magyar kormány támogatása által. Én azt gondolom, hogy az az iskola bárhol a világon megállna a helyét, legalábbis külsejében biztosan, de reméljük, hogy az oktatás minősége is olyan. Épp a szalagavató bájukon részt vettem én februárban, gyönyörű ruhában táncoltak a fiatalok. Enyednek két legfontosabb bája van a báli időszakban, az egyik ez. Tehát az ottani magyarság annak ellenére, hogy számarányában azért jóval-jóval kisebb arányban él ott, mégis sokkal többet mutat, és a románság is odafigyel rájuk. De Enyed mellett egyébként vannak olyan települések, ahol színmagyar közösségek élnek, akár gondoljunk Lapádra, gondoljunk itt Torockóra, Torockó-Szentgyörgyre, ahol kiemelkedő jelentőségű az ott élő magyarság néprajzi szempontból is, meg abból a szempontból is, hogy a többieknek, ahol jóval kisebb arányban élnek magyarok, azokat példát tud mutatni. De mondhatnám, ez Déva környékén mondjuk Cserna Keresztúrt, ahol bukovinai székelyek élnek, és két évvel ezelőtt egy kint a tájházuk mellett például elkészült egy ilyen csűr színház szerű dolog, amit át tudtunk adni, mert náluk erre volt szükség.
Hol a leginkább nehézkes az iskola hálózat működtetése vagy fenntartása, hol ütközik ez konfliktusokba? Ugye most az jut eszembe, hogy Kárpátalján az elmúlt időszakban azért nem volt könnyű helyzetben a magyar közösség vagy a magyar nyelvű oktatás.
Minden szempontból Kárpátalja a legnehezebb sorsú területe a magyar nemzetpolitikának, illetve a magyar nemzetnek is. Hozzáteszem, az ukránoknak is egyébként hasonlóan nehéz helyzetük, vagy még nehezebb helyzetük van, mert nekik nincs egy olyan anyaországuk, aki törődne velük, mert ők a saját országukban vannak, szinte rosszabb körülmények között, mint a magyar nemzeti közösség. Tehát ők azt kapják jutalmul, amit mi büntetésül. De azért hozzáteszem azt, hogy az elmúlt években a kisebbségi jogok tekintetében Ukrajna egy jelentőset lépett vissza. 2014-15 után gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy mindaz a nem is rózsás helyzet, ami addig is fenn volt, mert azért egy nagyon nehéz gazdasági válság jellemzi az országot. Amellett nyilván nem mi voltunk az első számú célpont, hanem ők se tudják hány milliós orosz kisebbség, 10-15 millió oroszról beszélhetünk. Amíg ezt hozzáteszünk, hogy az ukránok döntő többsége is egyébként nem ukránul beszél, hanem oroszul beszél, és a kormány is oroszul beszél, és Kijevben szinte mindenki oroszul beszél. Na most nyilván az volt a cél, hogy Ukrajnát, mint nemzetállamot nyelvi szempontból is megerősítsék, és az oroszok ellen próbálták ezeket az intézkedések, vagy az orosz nyelv ellen próbálták, vagy saját nyelvük támogatása mellett próbálták ezeket meghozni, mégis egy 150 ezres magyar nemzeti közösség került ezzel nehéz helyzetbe. De most már azt mondhatjuk, hogy már nem is az oroszok a fő célpont, hanem Kárpátalján a magyarok. Hiszen fizikai bántalmazások is érték ezt a közösséget. Gondoljunk csak a KMKS székházra. Gyakorlatilag kétszer robbantották fel azt a házat. Fizikai fenyegetések alá kerültek magyar emberek, és ennek ellenére a magyar nemzeti közösség kitart, ott van, él, és ott képzeli el a jövőjét. Ez azért nagyon nagyban hozzájárult az is, hogy a magyar kormány minden egyes incidens esetén felemelte szavát erőteljesen. Másrészt pedig határozottan kinyilvánítottuk azt, hogy Ukrajna euróatlanti integrációs útján mi semmit nem támogatunk addig, amíg a magyar nemzeti közösséggel szemben hozott intézkedéseket meg nem fordítják, és számunkra pozitív módon nem változtatják meg. Gondoljunk akár oktatási törvényre, nyelvi törvényre, az önkormányzati törvényre, az, hogy a járásokat össze-vissza alakítják, önkormányzati társulásokat hoznak létre, még az ukránok sem értik, hogy
hogyan. Vannak egyébként most egyeztetések, vagy tárgyalások, vagy egyáltalán bízhatunk valamiben, pozitív fejleményben?
Nyilván abban bízunk, hogy miniszterelnök úr minél előbb tud találkozni Zelenszkij elnökkel, ahol a legfelsőbb szinten ezekről a kérdésekről tudnak tárgyalni, és előrelépések lesznek. A külügyminiszterek többször találkoztak februárban, illetve közelmúltban én is voltam Szijjártó miniszter úrral Kijevben. Én ennek ellenére azt látom, hogy az ukránok vagy nem ígérnek semmit, vagy amit megígértek, azt sem tartják be. Úgyhogy ilyen módon nehéz velük tárgyalni. Az legutóbbi tárgyalásoknak az volt a konkrét eredménye, hogy 5 újabb határ átkelőt nyitottak meg a járvány utáni helyzetben, de hát nyilván most látjuk, hogy a járványügyi helyzet megint negatív módon alakult, nyilván ez az előrelépés is megszűnik. Számunkra az a minimális cél, hogy azokat a jogokat, amiket már egykor és nem régen, a 10-es években is biztosítottak, azokat állítsák helyre. Addig mi ebből az álláspontból, amit mi képviselünk, nem tudunk engedni.
A Nemzetpolitikai Államtitkárságnak van egy nagyívű, nagyszabású kárpátaljai szociális programcsomag. Ez miben, hogyan segít?
A szociális programcsomag 15-től indult el. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az ott élő elsősorban értelmiségi rétegeket, de a gyermekétkeztetés, tehát minden óvodáskorú és alsós gyereket támogatunk annak érdekében, hogy a nemzeti közösségünk ott maradjon. Tehát étkeztetési támogatást kapnak az óvisok, az alsósok. Aztán támogatjuk a tanárokat, illetve az oktatás területén dolgozókat, az egészségügy területén dolgozókat, a média, a magyar nyelvű média területén dolgozókat, a zeneiskolákban, illetve művészeti oktatásban résztvevőket. Idéntől támogatjuk például a nevelőotthonokban dolgozókat, és a sport területén dolgozó tanárokat, edzőket, akik az ottani magyar gyerekeket különböző sportágok tekintetében, vagy foglalkoznak velük, illetve oktatják. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy kb. 16 ezer főnek nyújtunk éves szinten rendszeres támogatást, annak érdekében, hogy érezzék a gondoskodást, és egyáltalán a megélhetésüket tudják biztosítani, mert amikor mondjuk egészségügyben vagy oktatásban dolgozókat támogatunk, akkor itt ilyen 30-40 ezres fizetéssel rendelkező embereket támogatunk. El lehet gondolni azt, hogy ahol az árak nagyjából hasonlóak, mint Magyarországon, hogyan lehet ekkora fizetésből megélni. Mi ehhez adunk támogatást évi egyszerű összegben.
Beszéltünk arról az beszélgetés első felében, hogy az elmúlt években jól megfigyelhetően egymásra épülő tematikák, tematikus évek következtek a nemzetpolitikában, a nemzetpolitikai stratégiában. Volt a kisiskolások, a külhoni magyar családok, külhoni magyar vállalkozások, külhoni magyar gyermekek, ugye ez éppen tavaly volt 2019-ben, idén pedig az erős magyar közösségek éve ennek jegyében zajlott, vagy zajlik most az esztendő kapcsolódva a nemzeti összetartozás évéhez. Felvázolható a folytatás, akár a tematikákat tekintve?
Ez egy jó kérdés, többen megkérdezték már. Különböző, ugye én képviselő vagyok 22 éve, és nyilván nekünk vannak kommunikációs felkészítő tréningjeink, illetve többször voltak. Mindig azt mondták, hogy egy olyan újságírói kérdés érkezik, amire nem tudunk válaszolni, akkor mindegy, hogy mit is találjunk ki. De ennek ellenére én most azt mondom, hogy nagyon nehéz erre válaszolni, mert olyan helyzetbe került az egész világ, amikor a működésünket, az eddigi életünket kell átgondolni, meg kell keresni ennek megfelelően a prioritásokat, mire helyezzük a hangsúlyt, hogyan tudunk ebből kilábolni, és az újfajta életnek mik lesznek a prioritásai. Azért azt látni kell, hogy ez a helyzet nem néhány hónapos helyzet, hanem sajnos hosszú távon velünk élő problémáról lesz szó. Ennek ellenére azt nem lehet, hogy mindig visszaszoruljunk és bebújjunk a barlangunkban, mert előbb-utóbb tényleg oda kerülünk, és visszafejlődik a világ. Úgyhogy gondolkozunk, és a nemzetpolitikai...
Tehát például lesz tematikus év, lesz majd tematikus 2021-ben év. Is, csak
gondolom,
ez majd még
a... jelen helyzetnek megfelelően választ keresve próbáljuk erősíteni továbbra is a magyar közösségeket és a magyar-magyar összefogást. De hogy ez most mely terület lesz, arra nehéz válaszolni. Én személy szerint mindig a gyerekek felé és a fiatalok felé helyezném a hangsúlyt.
Az elmúlt órában Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm, hogy velünk tartottak.